Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatban Jézus kezdeti működését, úgynevezett Júdeabeli szolgálatát tekintjük át, és a mai estén eljutottunk egy hírneves beszélgetéshez. Jól lehet, egy héttel ezelőtt is egy beszélgetés volt a téma, illetve két részletben a bizonyos nagy beszélgetése Jézusnak Jeruzsálemben egy hírneves farizeussal, akivel az újjászületésről, az ember megtéréséről szólt, a Nikodémussal való beszélgetést idéztük. A mai este a samáriai asszonnyal való beszélgetés a témánk, és hogy hogyan került erre sor, hogyha Júdeában vagyunk, és Jézus a déli országrészben tevékenykedik, úgyhogy bizonyos rövid időkre Jézus elhagyta ezt az országrészt, ennek jegyében ment fel a kánai menyegzőre is, és most másodszor hagyja el ezt az országrészt, és ismét észak felé veszi az útját, és az észak felé vezető út legközvetlenebbül Samárián keresztül vezetett. Ebben az időben Izrael országa három részre tagolódott, a déli országrésznek neve volt Júdea, a középső országrésznek Samária, és az északi országrésznek pedig Galilea. Jézus Galilea felé tartott, és a közvetlenebb utat választotta, ezért kellett átmenni Samárián. Samária azonban félig meddig idegenek lakta föld volt. Az első nagy fogság, a zsidó nép első nagy fogság, az asszír fogság után telepítettek be ide embereket. Ők voltak a samaritánusok. A samaritánus népcsoport egy vegyülék népcsoport volt, vegyülékes kultúrával és vegyülékes vallással is. Mind a mai napig egyébként létezik is ez a bizonyos samaritánus vallás. Tudni kell még a beszélgetés megértéséhez azt is, hogy a samaritánusok és a zsidók ebben az időben ádáz gyűlölködésben voltak. Nem is tudom, hogy most a mai Európa területéről milyen népcsoportok egymás elleni gyűlölködését mondjam, talán a szerbek és a bosnyákok, vagy hasonló háborúkhoz is vezető etnikai viszályokat kellene említenem. Tehát tudnunk kell azt, hogy Jézus, amikor átmegy ezen a tartományon, ahol később szállás sem adnak neki, be se fogadják sehova sem, mert hát aki délvidékről jön, az biztos csak zsidó lehet. Tehát ezt tudnunk kell a samáriabeli asszonnyal való beszélgetéshez, hogy a zsidók, ahogy el is hangzik a beszélgetés során, a zsidók nem barátkoztak a samaritánusokkal. De nézzük rögtön a szöveget János evangélium a 4. fejezetében. Samárián kell, elhagyta Jézus Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átalmennie. Ment azért Samáriának Síkár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, melyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Rögtön itt a felolvasást meg kell szakítanom, hiszen a beszélgetés Bibliának egyik legcsodálatosabb beszélgetése. Sok mindenre fényt vett Jézus lelkületére, magatartására, emberekhez való általános viszonyulására. Fényt vett arra, hogy az életben elzüllött, az életben nagyon öntékozó életmódot folytató asszony hogyan tudott megváltozni egy beszélgetés hatás alatt. De amire én ma este szeretném kihegyezni ezt a történetet, fényt vet arra, hogy hogyan lehet igaz módon kapcsolatot találni egy másik emberrel, akár egy idegennel, akár egy olyas valakivel, akit most ismertünk meg, melyek az emberi kapcsolat teremtés és emberi kapcsolattartás szabályszerű, igaz, szép formái. Rögtön az első mozzanatnál meg kellett, hogy állja kedves nézők, mert hiszen erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni, hogy két ember között mikor létesülhet igazi, emberséges, baráti kapcsolat. Jézus leül, délidő van, nagyon nagy a forróság, a meleg, leül egy kút kávájára, tanítványait beküldi a közeli városba, Síkár volt, és közben délidőben kijön egy asszony, ez egyáltalán nem volt szokványos dolog, hogy az asszonyok délidőben jöjjenek a kúthoz vizet meríteni. Általában Palesztinában mind a mai napig, amikor már meghűsül a nap, amikor már este alkonyattáján nincs olyan nagy meleg idő, akkor szoktak kimenni a kutakra vagy a forrásokra vizet meríteni. De hát ennek az asszonynak jó oka volt kerülni az emberek társaságát, hiszen olyan életmódot folytatott, amivel okot adott arra, hogy szájára vette az egész város a nevét. Tehát egy találkozás zajlódik le itt a szemünk előtt. Jézus fáradt, Jézus szomjas, több 10 kilométer után van, a tanítványai bementek élelemért, ő leül, hogy pihenjen, és közben jön ez a Samáriabeli asszony, hogy vizet merítsen magának, és vigye azt haza. És innen indul el ez a beszélgetés. Ki kezdeményezi ezt a beszélgetést? Hát nyilván nem a Samáriabeli asszony, már csak azért sem, mert asszonyoknak nem volt illő beszélgetés kezdeményezni férfiakkal, hanem azért is, mert ez az asszony gyorsan akart túlesni a feladatán és vinni haza a vizet. Ő nem akart társalogni emberekkel. Ezt a beszélgetést Jézusnak kellett kezdeményeznie. De Jézus valóban az életet úgy élte, hogy mindig kezdeményezte az emberekkel való kapcsolatteremtést. Megbecsülte minden egyes emberrel való kapcsolatát. Jézus egész élete, mind a 4 evangélium erről tesz tanúságot, mód felett értékelte az emberi kapcsolatokat. Ezektől nem viszolygott, nem tért ki az emberek elől, hanem ő maga kezdeményezte az emberekkel való kapcsolatot. Valami hatalmas értéknek látta azt, hogy emberekkel beszélhet, hogy emberek megnyíljanak, és hogy embereken segíthet. De rögtön itt ennél az első mozzanatnál arra hívom fel a kedves nézők figyelmét, hogy embereken nem csak úgy segíthetünk, hogy akarunk nekik segíteni, vagy már eleve kész tervek alapján adni akarunk valamit az embereknek, hanem embereken úgy is lehet segíteni, és Jézus most erre ad példát, hogy kérünk tőlük. Jézusnak nem volt mivel meríteni a vizet, a samáriai asszonynak volt. Jézus első szava, a kezdeményezés, a kapcsolatteremtés első kifejezése ez volt a részéről, adj innom. Rögtön ez a kezdeményezés megmutatta, hogy Jézusban nem volt előítélet. Ő nem nézte le a samáriabelieket. Nem volt előítélet, nem nézte le a nőket, az asszonyokat. Nem volt előítélet, nem nézte le azokat az embereket, akik az életüket elrontották, vagy éppen most is olyan életet éltek, ami, hogy majd látjuk a beszélgetés későbbi részében, egy öntékozó élet volt. Ez rögtön bizalmat támasztott a samáriabeli asszonyban. És ez az első dolog, ami az emberi kapcsolatok szempontjából figyelemre méltó, addig nincs igazi kapcsolat ember és ember között, míg bizalom nincs a két ember vagy több ember között, akik kapcsolatot létesítenek. A bizalom az első határkő, aki eddig nem ér el. Lehet, hogy már évek óta kapcsolatot tart a szomszédjával, vagy ismerősével, vagy munkatársával, de még nincs egy olyan bizalmas kapcsolat, hogy a másik ember jót tételez fel a másikról, és bizonyos dolgokat meg is akar osztani a másikkal, addig nincs igazi emberi viszonyulás, és nincs igazi emberi kapcsolat. De ez nagyon gyorsan elérhető, ez nagyon gyorsan megszerezhető, erre azért nem kell éveket várni. Jézus ezzel a magatartásával, ami sugallt, hogy ő benne nem volt előítélet, nem volt lenézés, nem volt nemzetiségi felsőbbrendűség, hogy én zsidó vagyok, ti csak samáriabeliek, nem volt az, hogy én férfi vagyok, ti csak nők vagy asszonyok vagytok, nem volt az, hogy majd szólj hozzám, és akkor válaszolok. Adj innom ezt a beszélgetést, Jézus kezdeményezte, és ez a kis szócska, ez a kis mondat nem veszítette el a célját. Nézzük meg, hogy erre mit válaszolt a samáriai asszony. Ezt olvasom a 4. fejezetben a 9. verstől. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogyan kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Döbbenetes a második fokozat is, ami a beszélgetésből kiderül. Az első fokozat, tehát a bizalom megszerzése. Jézus megszerezte ennek az asszonynak a bizalmát, és ez az asszony, hogy visszakérdezett Jézusra. Hogyan kérhetsz tőlem? Hát te zsidó vagy, én samaritánus vagyok. A zsidók nem barátkoznak a samaritánusokkal. Tehát az asszony a meglepetését árulta el, és azt, hogy mennyire csodálkozik azon, hogy nem olyan magatartást kap, amit az eddig életében megszokott. Az emberi életben és az emberi kapcsolatokban hatalmas nagy szerepet játszik a csodálkozás. Vagy az emberek nem tudnak, leszoktak a csodálkozásról. A csodálkozás a gondolkodásnak az alapja, mondták a régi görögök. Aki nem tud csodálkozni, az nem nyitott ember, az nem akar felfedezni más, csak maga körében akar mozogni. A csodálkozni tudás minden igazi emberi gondolkodásnak, szellemi, lelki tovább lépésnek a nélkülözhetetlen velejárója. Az asszony csodálkozását fejezte ki. És ezt a csodálkozást megragadva Jézus tudta folytatni a beszélgetést. Mert hiszen ha az asszony nem szólt volna egy szót se, ha meglepetten így nem kiáltott volna föl, akkor Jézusnak nem lett volna joga mit mondani. Isten csak annyit lép az ember életében, amennyire az ember engedi. De amennyire az ember engedi, annyit biztosan, hogy lépni fog, sőt többet is. Mert erre a csodálkozásra Jézus azt mondta, hogy ha te tudnád az, hogy ki az, aki tőled kér, akkor te kérted volna őt, hogy adjon neked élő vizet. De milyen érdekes ezt a mondatot Jézus ezzel vezette be, ha ismernéd az Isten ajándékát, és ha tudnád, hogy ki az, aki tőled kér. Tehát Jézus rögtön valami felső dologra, valami igaz, tiszta dologra hívta fel ennek az asszonynak a figyelmét, vagyis Istenre. Isten személyére, Isten lényére. És milyen érdekes, hogy Jézus Isten ajándékáról beszélt. Általában az emberek nem Isten ajándékáról szoktak beszélni, általában az ember tömegekbe káromkodva említik, vagy szitkozódva az Isten nevét, az Isten csapásairól, meg Isten nyiráról, meg Isten háta mögötti faluról beszélnek az emberek. Jézus Isten ajándékáról beszélt, hogy Istennek mindenki számára ajándékot tartogat. És hogyha te kéred, akkor az Isten megajándékoz téged. Milyen érdekes szavak voltak ezek, hogy élő vizet ad neked az Isten. Nem holmi forrásvizet, nem kútvizet, valami mást, valami magasabb rendűt, valami, ami az egész életedet ellátja világossággal és erővel. Élő vízről beszél Jézus ennek a samaritánus asszonynak, és ezzel kiváltja az asszonynak most már a csodálkozása után egy mélyebb lelki tevékenységét, az érdeklődését. Tehát bizalom, csodálkozás, érdeklődés felkeltése. Hogyan is érdeklődik ez az asszony? Figyeljük meg, hogy mi lesz a következő megnyilvánulása. Mondta néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy ét, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, és az ő fia és jószága is? Felelt Jézus, és mondta néki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Döbbenetes ez a harmadik mozzanat. Tehát mondom, a bizalom megszerzése után az asszony csodálkozására Jézus az élő vízről kezd beszélni, és az asszony meglepetését árulja el, további csodálkozását, de érezzük, ez már mélyebb dolog, ez már érdeklődés. Érdeklődik Jézus kiléte felől, hogy hát te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál, a zsidó nép egyik ősatyánál, hiszen ezen a területen élt Jákob is. Itt őrizte a nyájait, itt dolgoztak a pásztorai, itt fúrták ezeket a kutakat, amelyek hát akkor is adták a vizet, abban az időben, Jézus idejében is ezek a kutak még megvoltak. Na de te hogyan tudsz adni vizet? Hát neked nincs semmid. És erre válaszolja Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. Ezt a János 4.14-et írta egyébként Liszt Ferenc, a Villa d'Este szökőkutyai című művének az oldalára. Ez ihlette őt ennek a csodálatos zongora, virtuóz zongora darabnak a megkomponálására. De azt gondolom, hogy ez nem csak egy művészt ihlethet meg, hanem egy egyszerű embert, a hétköznapi embereket is, minket is. Hogy igen, napközben tudjuk oltani a szomjunkat különböző folyadékférességekkel, leginkább persze mindig a vízzel. De vajon az ember kérdéseire van-e válasz? A lelki kiszolgáltatottságra, a lelki szomjúságra, a sokszor gyötrő és folytogató kérdéseinkre van-e válasz? Hogy miért is vagyunk itt a világon? Mit is kell tennünk? Hogy elvesz tőlünk mindent a halál, és egyszerre vége van mindennek, és akkor csak egy ilyen percnyi, röpke, tünemény lét az emberi élet, vagy pedig van valami magasabb rendű hivatása az embernek, esetleg van örök élet, van egy másik világa, amelyben nem lesz már bűn, meg halál, meg fájdalom, meg jajkiáltás. És Jézus azt mondja, hogy igen, asszony, arra az örök életre már itt a földi életben el kell kezdeni a készülődés. Már itt a földi életben is nem csak vízzel kell táplálkozni. Jézus máskor mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Igen, Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy oltani kell az embernek a szomját. Választ kell találni az élet kérdéseire, és valaki akar is adni választ az élet kérdéseire. És hogyha válaszokat, ha igazi válaszokat nyerünk, akkor ez a szomjunk egy csillapodik. Az ember mindig érdeklődő, mindig nyitott marad azután is, de alapjában véve az ember kielégített, és megelégített, és megelégedett emberré válik. És erre, hogy ezt Jézus egyszerű hasonlatokkal, de az abban a világban óriási kincsnek számító víz hasonlatával, képével az asszony elé állítja, vizet folyékony aranynak mondták akkor Palesztinában, az asszonynak a következő kérdése, a bizalom megszerzése, a csodálkozás felkeltése, az érdeklődés felkeltése, után most jön a negyedik szükségszerű mozzanat, ami minden igazi emberi kapcsolatot jellemez, a vágyakozás. Az igaz életre való mély elszánás, annak a megkívánása, az arra való vágyakozás. Ez fejezi ki az asszony következő mondata. Mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Csodálatos mozzanat ez. Pár rövid perc alatt Jézus elérkezik ide, hogy ennek az asszonynak a lelke mélyéből felszakít egy döntő, egy mély vágyakozást. Szeretnék másképp élni, szeretnék megváltozott élethez jutni, szeretnék egészen másképp gondolkodni, cselekedni, mint eddig tettem. Na de ez hogyan lehetséges? Uram, add nekem ezt a vizet, ezt a jelképes, ezt a képletes értelemben. Értelek, hogy most miről beszélsz, nem ilyen vízről, amit tőlem kérsz, hanem egy másik fajta, egy magasabb rendű táplálékról, ételről és italról. Na de hát akkor add nekem. Elfogadom a külső segítséget, döbbenetes nagy mozzanat ez, amikor egy felnőtt ember az életben elfogad külső segítséget, amikor egy felnőtt ember leszáll a képzeletbeli királyi trónusáról, akkor nem akar ő már Isten lenni, vagy önmaga előtt nagy ember lenni, hanem végre az akar lenni, amit Luther Márton olyan világosan mondott, állítólag ezek voltak Luthernek utolsó szavai a halálos ágyán, koldusok vagyunk. Ez az igazság. Amikor az ember beismeri, hogy koldus, amikor az ember beismeri, hogy nincs ereje, nincs se látása a jóra, de még azt hagyjál, mert hogyha megjön is a látás, ha már látom, hogy mi a jó, de nincs erőm ahhoz, hogy a jót meg is valósítsam. Na de elfogadok külső segítséget. Uram, add nékem ezt a vizet, hogy ne jöjjek ide, ne kelljen innen meríteni. Tőled elfogadom, mert látom, hogy te tudsz adni. Te tudsz felruházni valamivel, ami nekem nincsen. És milyen érdekes, hogy a Nikodémussal való beszélgetésben is láttuk, Jézusnak a magatartása teljesen hasonló. Amikor Jézusnak azt mondta egykor Nikodémus, hogy mi módon lehetnek ezek, hogy az életemben hogyan történhet meg ez a kívánatos megváltozás, amikor ez az asszony azt mondja, hogy Uram, add nékem ezt a vizet, akkor Jézus a következő választ adja erre. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Kedves nézők, a beszélgetésnek drámai mozzanat ez. hogy az előző adásokban is említettem önöknek, egy embert mikor lehet figyelmeztetni, egy embert mikor lehet feddeni, egy embert mikor lehet bírálni. A Biblia szerint egyetlen egy alkalommal lehet ezt megtenni, amikor már egy ember kezd vágyakozni a jóra, tehát amikor már egy ember élet úgy fölfelé megy, akkor rá lehet mutatni a hibáira, a bajaira, akkor nem fog majd visszaütni, nem fogja elhárítani a mi meglátásunkat. Tehát akkor, amikor egy ember élet lefelé megy, vagy stagnál, akkor nem jó azért az emberekkel komolyan beszélgetni a hibáikról, mert biztos, hogy az emberek ki fogják kérni maguknak. Akkor, amikor Jézus azt mondja az asszonynak, hogy hát asszony, én adnék neked élő vizet, én megadom neked az élet döntő kérdéseire a választ. De hát aki hozzád a legközelebb áll, akivel egy fedél alatt élsz, a férjed, hát hívd ki, hogy együttesen beszélgessünk ezekről a kérdésekről. Az asszony szinte úgy reflexzerűen, gyorsan mondja, hogy nincs férje. Jézus elismeri, hogy őszinte volt. Aztán jól mondod, hogy nincs férjed, hiszen 5 férjed volt már az életben. Akivel most együtt élsz, az sem a férjed, tehát nem törvényes a kapcsolatotok. Kiszolgáltatjátok egymást a vak bizonytalanságnak. Ezt igazán mondod. 2-szer is megdicsére Jézus azért az asszonyt, hogy őszinte volt. És az asszonyból ez szakítja fel az igazi megbánást. Ez láttatja meg az asszonnyal, hogy valóban elrontott volt az élete. És most is elrontott az élete. Nem azért nem jutnak el az emberek az igazságig, a békességig, a boldogságig, mert az olyan nehéz dolog, hanem azért nem jutunk mi emberek el oda sokszor, mert annyi mindent elrontunk az életünkben, hogy ez a sok elrontás nem engedi, hogy tovább lépjünk. Ha csak leállnánk egy kicsit ezekkel az elrontásokkal, ha csak szünetelnének ezek a hibák, félrelépések, gonoszságok, már valaki fel tudná emelni az embert. És Jézus arra mutat itt rá, hogy ennek az élő víznek a tulajdonába minden ember eljuthat. Mindenki megismerheti az Istent, mindenki megismerheti Isten törvényeit, mindenki megismerheti a boldogság útját, mindenki élhetne más életet, de hát ha az ember ragaszkodik csökönyösen, konokul ragaszkodik a maga elrontásaihoz, de Jézus már érzékelteti az asszonnyal, hogy már ez az őszinte vallomásod a jele annak, hogy nem ragaszkodsz hozzá. Bátorítás is ez a feddés, kérlelés is ez a feddés. És nagyon érdekes, hogy az asszony ezután mit válaszol. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony, tudom, hogy ha a Messiás jön, akit Krisztusnak mondanak, mikor az eljön, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Döbbenetes a beszélgetés befejező része. Az asszony elismeri, hogy Uram, te legkevesebb, hogy próféta vagy. De az asszony tudott a Messiásról is, a Messiás eljöveteléről is. Egyelőre még nem látja a Jézusban a Messiást, majd meg fogja látni. Nem csak ő, hanem az egész Sikár városa, hiszen ezután a beszélgetés után az asszony befut a városba, elújságolja, hogy kivel találkozott. A samaritánusok behívják Jézust, több napig ott tartóztatják, és a végén azt mondják az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immár, mi magunk hallottuk és látjuk, hogy ő valóban a világ üdvözítője, a Krisztus. Az asszony is, és Sikár város lakosai is személyes hitre jutottak el, mert személyesen jártak utána az életük kérdéseinek. De amivel itt ez a beszélgetés befejeződik, roppant fontos dolog, a Bibliánk egyik legfontosabb része, hol van az igazi egyház? Van-e igazán igazi egyház? Hol keresendő? miből is indul ki a beszélgetésnek ez a része. Az asszony azt mondja, hogy Uram, hát mi itt vagyunk Samáriában, mi Tagarizim hegyén építünk áldozati oltárokat, mi itt imádjuk az Isten. Ti meg ott vagytok Jeruzsálemben, ti meg ott imádjátok az Istent. Hát most hol van az igazi vallásosság, és hol van az igazi egyház? És erre nézve mondja Jézus azt, hogy ugyan mindig van a történelemben igazi egyház. Itt is elárulja Jézus, hogy hol van. Ezt nem hagyja, hogy titok fedje. Jézus világosan mondja a beszélgetésnek ebben a részében, az üdvösség a zsidók közül támadt. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy mindenhol van egy kis igazság morzsa, vagy mindenhol van egy kis igazság mozaik. Ilyen szempontból Jézus nem ismerte a politikai ökumenizmust, amit ma a világ széltében, hosszában csodál és követni vél, hogy hát mindenhol van egy kis igazság. A Biblia szerint ez a mindenhol van egy kis igazság, ez csak annyit jelent, hogy mindenütt hazugság van, de a hazugságban mindenhol adagolják az igazságot, hogy ne lehessen annyira észrevenni a sok hazugságot. A világban van igaz egyház, mindig is volt, mindig is maradt, és ma is van. Az üdvösség a zsidók közül támadt. Jézus idejében a zsidó egyház, Izrael népe volt az Isten választott népe. Később mindig az, amelyik híven képviselte Isten igazságait, parancsolatait. Jelenések könyve első 3 fejezetében ott van mind a mai napig tartó sorrendje azoknak az igaz keresztény közösségeknek, amelyeket Jézus a magáinak ismert el. Mindig van igaz közösség, mindig van igaz egyház, de ez nem annyit jelent, hogy lenne egyedül üdvözítő egyház. Nincs egyedül üdvözítő egyház. Azért, mert valaki egy közösséghez tartozik, nem lehet azt mondani, hogy jobb ember, mint aki nem tartozik ahhoz. Egyedül üdvözítő Isten létezik csak. Egyedül üdvözítő egyház nem létezik. Egyedül üdvözítő Isten létezik, mert az Isten lélek, az Isten személy, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ilyeneket keres az Atya az ő imádójul. Tehát minden egyes ember akár tartozik az igaz közösséghez, akár nem tartozik. Mi a fő feladata minden egyes embernek? Hogy keresse az élet kérdéseire a választ. Hogy ne akadályozza az előrehaladását gonoszsággal, hibákkal, visszatartásokkal. És Istent, ha valaki keresi, aki kér, az kap. Aki keres, talál. Az zörgetőnek megnyittatik. Mindenki eljuthat az igazsághoz, Istenhez. Aki erőt ad, hogy az ember élet megváltozzék. Az asszonynak ez egy döntő bizonyíték volt. Hogy ezt mondta az asszony, és megvallotta, hogy ő is hallott a Messiásról, Jézus itt már felfedhette magát, és azt mondta, én vagyok az, aki veled beszélek. Ezután szaladt be az asszony a városba, ezután hívta ki a városlakókat, ezután kérették be Jézust, hogy maradjon ott náluk, és válaszoljon a kérdéseikre. És így végződött ez a döbbenetes, mély beszélgetés, amely a bizalom felkeltése, a csodálkozás, az érdeklődés, a vágyakozás felkeltése után egy ember életének teljes megváltozásával járt együtt. Ez az, amit ember nem vihet végbe. Ez az, ami a világ legnagyobb csodája, hogy akinek 5 férje volt, és akivel most él és nem férje, ez az asszony most egy új életet fog kezdeni. Ezért ment át Jézus az idegen tartományon. Minden egyes emberre gondja volt, egy valakit keresett, akinek az életét meg lehet változtatni. Ugyanígy van ez mai napokban is. Te, ő, mi, mindannyian eljuthatunk ide.